Ezekben a fejezetekben a lelki ajándékok, amit szerintem mindenkit érdekel. Imádkozunk, és utána nézzük meg, hogy miről szól ez a mai rész. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk együtt, testvérekként. Köszönjük, Uram, hogy hozzád tartozhatunk, Uram, hogy az életünk, ahogy énekeltük már, a tiéd, Uram, és kérjük, Uram, hogy folytasd a munkádat bennünk. Köszönjük, Uram, hogy nem csak a megtérésünk van kegyelemből, hanem minden egyes nap, Uram, amit veled járhatunk. A te meg nem érdemelt jó indulatod, ami az életünkre árad. És köszönjük, Uram, hogy ez a kegyelem az, ami átformálja az életünket. Uram, hogy nem maradunk ugyanazok, akik voltunk. És kérjük, hogy folytasd bennünk a munkádat ma is, az igédet, amit olvasunk, azt hadd értsük meg, és ezáltal hadd változzon meg a szívünk, az életünk, Uram, a viselkedésünk, a hozzáállásunk, a házasságunk, a munkahelyünkön, a viselkedésünk, Uram, hasson ez az igen minden területre az életünkben, Uram. Hogy egyre inkább hasonlóvá válhassunk hozzád. Köszönjük, hogy ez nem is, tehát nagy részt inkább rajtad múlik, Uram. Mi viszont szeretnénk elérhetővé tenni magunkat neked, hogy a te erős kezed formáljon minket, gyúrjon jól meg Jézus, a te igéd által, és kérjük, hogy cselekedj nagy és különleges dolgokat ma is Jézus nevében. Ámen. Na, a Korintusi levél, a 12. fejezet elkezdi a lelki ajándékok témáját. És az első 11 verset olvastuk, föl is olvasom nektek. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyanis különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapja, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta. Van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékait, amint akarja. Amiről beszéltünk, nem mondom el újra, ezek a Szentlélek ajándékai, de láttuk, hogy minden egyes ajándék arra adatik, hogy használjunk vele, hogy építsük egymást általa. Itt volt egy lista, és itt azt a listát látjuk, ami a Szentlélek ajándékaiból ilyen csodaszerű munkát ír le, mindegyik, amit itt felsorolt, ilyen természet feletti munkáról szól. És a 11-es versben azt olvastuk, hogy ugyan sokféle ajándék van, sokféle munkája van a Szentléleknek, de a lélek, ami szétosztja, Isten, akitől kapjuk ezt, az ugyanaz. És mindenkinek úgy adja, ahogy akarja, ahogy Isten szeretné. Ez nagyon fontos. Van egy olyan téma, amiről muszáj beszélnünk, és lehet, hogy remélem nem lesz hosszú, de meg kell beszélnünk, mert nagyon aktuális. És egy csomó ember felveti ezt a kérdést, lehet, hogy már találkoztál vele. A kérdés az, hogy működnek-e ezek ajándékok manapság is? Hogy a Szentlélek ajándékai mára is szólnak-e? Lehet, hogy itt úgy ülünk, hogy hagyd Tamás, mi ezen a kérdés? Tudod, mennyi ember birkózik ezzel? Rengeteg embernek ez komoly feltörést okoz, és nagy viták tárgya ez a kereszténységen belül. Sokan úgy gondolják, hogy ezek az ajándékok, amiről beszéltünk, Isten csak a korai évekre szánta. Amikor még az apostolok munkálkodtak, az egyháznak az első százada, és velük együtt lezárul ez a korszak, gondolják ők. Hogy ez az időszak már lezárult, ezek az ajándékok ma már nem működnek, gondolják. Mások pedig azt vallják, hogy minden ajándék mára szól, sőt, ha ezek az ajándékok működnek, akkor semmi másra nem kell figyelnünk, hanem ezekre kell. És ez a két csoport egymásra fúj. Az egyik, aki azt mondja, hogy lélek ajándékai nem, azok már lezárultak, a másik meg, hogy minden ez a lényeg, és így Az egyik úgy tekint a másikra, hogy te jó ég, ezek nem is lelkiek. Ők meg úgy tekintenek ezekre, hogy ezek megszállottak. És így a kettő annyira különbözik a kereszténysége belül, hogy így néznek. Aki kívülállóként nézi, szerintem elgondolkodik, hogy mind a ketten keresztények, akik így viselkednek, mert annyira mások. Mi itt a Golgotában hiszünk abban, hogy a Szentlélek ajándékai ma is működnek, és egy biblikus egyensúlyt képviselünk a két vélemény között. De nem azért képviseljük ezt a biblikus egyensúlyt, mert itt sokkal jobban hangzik, hogy mi beállunk középre, és milyen okosak vagyunk, hanem azt mondjuk, hogy ez egy biblikus egyensúly, mi azt szeretnénk tudni, hogy Isten igéje mit mond erről. Önmagában az, hogyha van két extrém vélemény, és mi azt mondjuk, hogy hát mi egyiket se választjuk, beállunk középre, attól még nem lesz igazunk. Ebben az egyensúlyban az a lényeg, hogy biblikus egyensúlyt keressünk valamiben, és azt gondolom, hogy helyes dolog azt hinni, majd meg is nézzük, hogy a Szentlélek ajándékai ma is működnek, de nem kell, hogy minden erről szóljon. Az egyik oldalon, meg kell, hogy neveznem, sajnálom, hogyha valakit megbántok vele, az egyik oldalon állnak a baptisták. Egyik fajta baptisták, akik azt gondolják, hogy a lélek ajándékai ma már nem működnek. Általában így gondolják. A másik oldalon állnak a pünkösdi irányzat, akik azt mondják, hogy ez ma is működik, sőt, ez a lényeg. A Golgota, azt mondhatnám, hogy a kettő között áll, mi ilyen pünkbaptisták vagyunk, vagy nem tudom, erre mit lehetne mondani. A baptisták azt gondolják, hogy ezek a golgotások ilyen karizmatikus bolondok. A pünkösdiek azt gondolják, hogy mi ilyen száraz baptisták vagyunk, tehát mert mi valahol a kettő között állunk, remélem az ige szerint. És ezt próbálom, hogy ezt megnézzük, hogy miért olyan fontos, miért ez az álláspontunk. Én azt látom, hogy nincs olyan hívő, egy sem, aki azt mondaná, hogy a Szentlélek ajándékainak az összes formája leállt volna. Tehát ilyen hívő nincs. Azt mondják, hogy némely fajta ajándékok nem működnek ma, a Szentlélek némely ajándékai. Például, ha ezt a verziót nézzük, akik azt mondják, hogy a Szentlélek ajándékai nem működnek, ők is hisznek abban, hogy a tanítás ajándéka ma is működik a Szentlélek által. Tehát ezt a fajta ajándékot ők is hiszik. Aztán van egy másik véglet, ugye, ahol mindig héten csoda van. Ott ugye mindent vallanak, minden ajándékot, sajnos ott meg pont a tanítás ajándékát általában nem szokták gyakorolni. Tehát így érdekes, hogy ezek a végletek ilyen elképesztő skálán, ahogy spektrumon, milyen szép szó, nyilvánulnak meg, de nincs olyan hívő, aki mindre azt mondaná, hogy hát ez már vége. Némelyiket tagadnak, és általában ezt a listát tagadják, a csodaszerű ajándékokat tagadják, hogy hát az nem, az már nem működik. És azért magyarázom ezt el, mert igazából ahhoz, hogy valaki ebben higgyen, csoportokra kell osztani a lelki ajándékokat. Hogy vannak kommunikációra szolgáló lelki ajándékok, mint a profétálás, tanítás, nyelveken szólás magyarázata. Vannak csodaszerű ajándékok, maga a bölcsesség, a gyógyítás, a csodatétel, stb. És beosztják ilyen csoportokra, vagy a szolgálatra szóló ajándékok. De hogy ezeket a csoportokat ők hozzák létre. Ezeket ilyen emberi skatujába zárják, és azt mondják ebből a háromból, hogy na, ez már nem működik, ez meg még működik. De maga az ige nem fogalmaz meg ilyen skatujákat. Ezeket ők alkották. És nem helyes azt mondani, hogy ez nem, ez meg már igen. Mindjárt megnézzük, hogy miért. Mit mond az ige a Szentlélek mára szóló ajándékairól? Jézus mondja azt, a Márk 16-ban olvassuk, Márk 16-17, hogy azok, akik hisznek Jézusban, azokat jelek és csodák fogják követni. Ezzel zárul a Márk evangéliuma, azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, azoknak az életét, azoknak a szolgálatát jelek és csodák fogják követni. Arról ír, hogy lesznek csodaszerű dolgok azoknak az életében, akik hisznek Jézusban, és érdekes, hogy nem fogalmaz meg időkorlátot. Nem fogalmaz meg lejárati időt, hogy hát igen, ez addig lesz, amíg az apostolok élnek, de utána nem. Tehát itt nem látunk időkorlátot erre. Az Apcsel 2.33-ban, ezt föl is olvasom nektek, ahol Péter igét hirdet, a pünkösdi ige hirdetése ez, Apcsel 2.33, azt mondja nekik, hogy már is megtalálom. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amit láttátok és hallottátok is. Tehát Péter arról beszél, hogy kitöltetett a szent lélek, ahogy láttátok és hallottátok, mit láttak? Mit hallottak? Ugye nyelveken szóltak az apostolok, meg ott a tanítványok, és utána azt mondja, nézd meg lejjebb megyünk, 38-as vers, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, 39-es vers, mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Tehát itt a Szentlélek ajándékairól beszél, és azt mondja Péter, hogy ez mind megígértetett nektek, sőt nem csak nektek, hanem a ti gyermekeiteknek is, sőt még azoknak is, akiket ezután hív el majd Isten. Nem, hogy időkorlát nincs, még mondja direkt, hogy nem csak nektek szól, hanem utánatok, sőt utánatok is. Én azt gondolom, hogy a témát lezárhatnánk itt is. Azt mondom, hogy a Szentlélek ajándékai ma is működnek. Sőt, nézd meg, azt mondja az 1 Korintus 14-12, lapozunk vissza a korintusi levélbe, 1 Korintus 14-12, azt mondja, hogy ezért ti is, akik rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ez azért nagyon fontos ez az igevers, mert megfogalmazza, hogy mi a célja Istennek a lelki ajándékokkal. A legfontosabb célja az, hogy a lelki ajándékok által építse Isten a gyülekezetet. Általában, akik azt vallják, hogy a Szentlélek ajándékai ma már nem működnek, abból indulnak ki, hogy Isten arra adja a lelki ajándékokat, hogy igazoljon valamit. Hogy Isten ezekkel a csodákkal és jelekkel igazolja azt, hogy valóban Isten munkája történik. Ha valaki így gondolkodik, akkor ezért jut erre a következtetésre, hogy ha ma már minek igazolni Isten munkáját? Már itt van a kezünkben a Biblia, nem kell igazolni semmit. Csak az a Biblia, hogy nem ez az elsődleges oka a lélek ajándékainak, hanem az, hogy a gyülekezet mi épüljünk általa. Szerintetek ma szükség van arra, hogy a gyülekezetben mi egymást építsük? Van erre szükség ma? Hát szerintem nagyon is. És hogyha Isten erre a célra adott egy eszközt, akkor vajon miért vonta volna vissza, hogyha ennek ez az elsődleges célja? Ha a szükség ma is fennáll. A másik ellenérv, amit mondanak ezek a Szentlélek ajándékainak tagadói, hogy hát Isten a Bibliában sehol nem mondja konkrétan, hogy ezeknek ma is működnie kéne. Hogy mutass nekem egy igeverset, Tamás, hogy ezek a lélek ajándékai folytatódni fognak, és ma is működni fognak. Szerintem mutattam rá példát, de erre mondhatom azt, viszont válaszul, hogy az ellenkezőjét sem mondja a Biblia, hogy ezek a Szentlélek ajándékai nem fognak működni majd később. Mert ha abból indulunk ki, hogy mindenre kell egy konkrét igevers, akkor azt is mondhatom, hogy miből gondolod, testvérem, hogy ugyanúgy kell ma megtérni, mint az apostolok idejében. Mert az ige azt sem mondja, hogy majd meg fog változni a megtérés. Ha nem mondja, akkor meg nem lehetünk benne biztosak. Értitek ezt a fajta logikát? Tehát nem kell azt mondani, hogy erre nincs egy konkrét igevers. Annyira egyértelmű volt ez a munka, hogy így fog folytatódni ma is. Ebben élünk ma, ami az abcselben elkezdődött. A Szentlélek működése ma is ugyanaz. Ezek az emberek vajon nem olvassák a Bibliájukat? De olvassák. Butábbak, mint mi? Nem, nem butábbak. De akkor miért gondolják azt, hogy a Szentlélek ajándékai nem működnek? Azt gondolják ezek az emberek, hogy Isten a munkájára korábban a jelek és csodák által tette rá a pecsétjét. A Zsidó 2-ben tényleg van egy ilyen igevers, hogy jelek és csodák által igazolódott valami. De elhiszitek, hogy óriási bajban lennénk, ha ez lenne Isten hozzáállása? Hogy az igazol valamit, ha jeleket és csodákat látunk. Miért? Azért, mert van egy másik szereplő is a játéktéren, aki a lelkünk ellensége, és a Biblia azt írja, hogy ő is tud ilyen jeleket csinálni. Ha ezzel igazolódna valamiről, hogy valódi, akkor nagy bajba lennénk. Mert mondja az ige, hogy az ellenség az ördög. A világosság angyalaként jön el, sőt az utolsó időkben jelek és csodák által az Antikrisztus sokakat meg fog téveszteni. Akik ezek után ezeket keresik, ezeket a jeleket és csodákat. Amikor Jézus csodákat tett, ő is használta a lélek ajándékait, akkor vajon ő arra szánta, hogy ő magát igazolja ezzel? Azt mondta, hogy nézzétek, meggyógyítottam a leprást. Én vagyok a messiás. Nem, nem látjuk ezt Jézus munkájából. Valóban látjuk azt, hogy igazolja őt, sőt, ő maga hivatkozott rá, hogy az én bizonságtételem, az én tetteim, az én tanúim, ők tesznek rólam bizonságot, amiket teszek. De gondoljátok el, hogy hányszor tette azt Jézus, hogy meggyógyított valakit, és utána mondta, hogy ne mondd el senkinek. Jézus nem azért tette ezeket a csodákat és jeleket, hogy igazolja magát a sokaság előtt, hanem azért tette, mert szerette azt az embert, akivel ezt megtette. Gondoskodni akart róla. Így akarta kifejezni, nem a tömeg felé, hogy ő szereti az embert, hanem annak az egy embernek. És mondta, hogy ne mondd el. Ezt neked tettem. Ezt a csodát veled tettem. Ha ez lett volna Jézus elsődleges oka, akkor Rómába ment volna, és ott a főtéren tesz egy nagy csodát. Jézus, hát nem érted? Hát akkor nem így kellett volna Galilea eldugott falvaiban csodákat tenni. Hát most mire jó az? Sőt, emlékeztek, hogy Jézus kárhoztatta azokat az embereket, akik azt mondták, hogy Jézus, tegyél jeleket és csodákat, hogy tudjuk, hogy te vagy a megváltó. És mondta, hogy nem. Nem adok nektek jeleket és csodákat. Egy jel adatik majd a Jónás jele. Az, aki 3 napig a halban volt, és utána kijött. És az emberfia is ott lesz a föld gyomrában 3 nap, és utána feltámad. De van egy ok, ami a legfontosabb szerintem. Hogy miért tagadják emberek ma a Szentlélek ajándékait? És lehet, hogy ebbe belekóstoltál te is. Mert vannak olyan emberek, akik annyira úgy állnak hozzá a Szentlélek ajándékaihoz, hogy őrületes dolgokat csinálnak a Szentlélek nevében. És ez másokból olyan hatást vált ki, azt mondják, hogy ha így működik a Szentlélek ma, akkor nekem ebből semmi nem kell. Vannak olyan csoportok, emberek, akik úgy működnek a Szentlélek nevében, aminek nincs köze ahhoz, amit a Bibliában látunk a Szentlélek munkájáról. Hogy a békesség munkája lenne a szolgaság munkája, hogy nem magára hívja vele a figyelmet, hanem Jézusra. Őrületes dolgokat látunk. És erre mondják, hogy ha valaki hisz a lélekben, és az így néz ki, hát akkor én köszi, nem. És nem is hibáztatom érte őket. Mindig van egy aktuális trend ezekben a mozgalmakban, hogy ugatnak a lélek által, vagy hanyat dőlnek, vagy fetrengenek, vagy hang nélkül nevetnek. Nem tudom, mindig van egy aktuális trend. De az igében hol van ennek a nyoma? Hol van ennek a mintája? Ha már a hanyat dőlésnél tartunk, hogyha Isten megérintett valakit, az mindig előre dőlt el az igében. És nem hátra. Elképesztő dolgok. Ami azt váltja ki belőlük, hogy tagadják ennek a mai működését. Jártam Nigériában, ahol ez különösen népszerű, és voltak olyan gyülekezetek, akik úgy hirdették magukat, hogy csodaszolgálat. Minden héten csoda. Gyere hozzánk. Vasárnap 8-tól 10-ig profécia, csoda és kijelentés. És be volt programozva, remélem Istennek is szóltak. Hogy legyen valami, de ha nem volt, akkor gondoskodtak róla. Tehát nyilván, hogyha nem történik meg, akkor valamit csinálni kellett. És arra hivatkoznak, hogy hát nézd meg az abcselt, Tamás, hát a Biblia minden lapján az abcselben van egy csoda. Nekünk is minden héten, minden nap kell egy csoda. Az a Biblia ezzel, hogy az abcsel 40 év eseményeit írja le. Hogyha így leosztod, akkor lehet, hogy minden évre jut egy. Vagy 2 évente egy. Ott sem minden sarkon történt csodatétel. Én hiszek a Szentlélek ajándékaimnak mai működésében. De én úgy szeretném látni, ahogy Isten szeretné azt csinálni, és nem úgy, ahogy én akarom diktálni neki. Ha valaki beteg, szoktunk érte imádkozni, hogy Uram, gyógyíts meg, de legyen meg a te akaratod. Ha valaki profétálni akar, meg szoktuk engedni, hogy legyen ennek a helye, hogy Isten üzenetét elmondja. Nekem nem arra van szükségem, hogy elég nagy hitem legyen, hogy tudjam, hogy Isten olyan dolgokat is meg tud csinálni, ami elképesztő, hanem azt kell elhinnem, hogy amit ő akar csinálni, az jó. Értitek a nagy különbséget? Hogy mintha föl lennének pumpálva ezek a mozgalmak, hogy elhiddünk mindent, Uram, még azt is elhiszed, amit az ígédbe se látunk, de szerintem csak arra az egyszerű hitre van szükség, hogy elhiggyem, hogy Isten cselekedni akar, és amit ő akar tenni, az jó. Nézzétek meg, most elkezdjük, hogy miről lesz ma. A 12. vers, kicsit elkapott a hév, elnézést. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidó, akár görög, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Én nem tudom, hogy ez mennyiben köszönhető Pál zsenialitásának, mert egy kiváló elme volt, vagy a Szentlélek vezette benne, tök mindegy. Azt mondja, hogy ezek a dolgok olyanok, mint az emberi test. Úgy ezt az illusztrációt fogja használni. A Szentlélek működésére, az egyház működésére, azt mondja, hogy a testünk ilyen. Ezt mindenki érti, mert van nálunk egy belőle, hogy nézzétek meg, a tested is sok tagból áll, és mégis egy. Azt mondja, hogy Krisztusban is mi különböző tagok vagyunk, de mégis mindnyájan egy test Krisztusban. Így annyira bámulatos az emberi test, hogyha ma már többet tudunk, mint 100 évekkel ezelőtt, én még kb. Ott tartok biológiából, mint 100 évvel ezelőtt, de azt tudom, hogy a sejtjeink azok különböznek egymástól. Különböző feladattal, funkcióval ellátott sejtjeink vannak. Más sejtek alkotják a körmömet, és más sejtek alkotják a vesémet. Mind annak a testnek a része, amit Isten nekem adott, de különböző feladatokkal, különböző funkciókkal látta el Isten ezeket a sejteket. És minden tagomban ez igaz, a fogamban, a szememben, a hajamban, ezek különböző sejtek, amik egységet alkotnak, egy testet alkotnak. De valamiben mindegyik sejten megegyezik. Ott van bennük egy DNS kód. Ez mindegyik sejtben ugyanaz. Ami kifejezi azt, hogy ezek a sejtek egy testhez tartoznak, az én testemhez. Krisztus teste ugyanígy működik. Mondhatnám, hogy mi ebben a testben különböző tagok vagyunk, mind különböző ajándékokkal, szerepekkel, ajándékokkal, de hozzátartozunk. Van bennünk egy közös, hogy a Szentlélek minket mind Jézus képére formál. Hozzátartozunk. Vajon rendben van az, hogy ennyire különbözőek Krisztus tagjai? Hogy a hívők ennyire különbözők egymástól? Vannak, akik úgy gondolják, szerintem ez elég arrogáns hozzáállás, hogy ők a tutik, hogy ilyennek kéne lenni keresztényként, vagy emberként, mindenkinek olyannak kéne lenni, mint én. Ez egy elég arrogáns hozzáállás. Mennyire furcsa lenne, ha mindnyájan ugyanolyanok lennénk, gondoljátok el? Hogy mind boldogok lennénk, az mennyire idegesít. te nem vagy boldog, mi bajod van? Itt nincs bajom, csak éppen nem füllége a szám. Tehát így oké, hogy különbözőek vagyunk, oké, hogy különbségek vannak közöttünk, de egy valami nagyon közös az életünkben, hogy ugyanaz az Istenhez tartozunk, hogy ugyanaz a lélek lakik bennünk, és mi egy test vagyunk. Annyira izgalmas szerintem az, hogy Isten nem ilyen pogácsa szaggatóval készíti a keresztényeket. Hogy nektek nem egy adott emberhez kell hasonlóvá válnunk. Mi Krisztushoz formálódunk, és úgy formál minket Krisztus képére, hogy a különbözőségeink benne maradnak. Ez elképesztő, nem? Átformál minket Krisztusra, és közben megmarad az egyéniségünk. Lehetek olyan, amilyennek Isten engem alkotott. És ez egy ilyen nagyon izgalmas dologgá kezd válni. És valahogy Isten mégis ezeket a különböző tagokat, különböző tessókat így egybe szerkeszti Isten dicsőségére. Én azt szeretném egy pillanatra kérni tőled csak, hogy engedd ezt a gondolatot, hogy elérjen a szívedig, az agyadig, hogy mi egy test vagyunk. Amikor megszúrod egy tűvel a jobb kezedet, melyik a jobb kezed, igen, akkor az az egész testednek fáj. Az egész tested jelez. Nem szoktunk mi így gondolkodni a gyülekezetről, hogy hát igen, hogyha valamelyik tag, valamelyik testrész ott nehézséget él meg, az egész testet érinti. De így van. Pál nem azt mondta, hogy nekünk egy testnek kéne lennünk, hanem az vagyunk. Már egy test vagyunk. És így kell működnünk. Nézd meg, a 15-ös versben azt mondja, hogy ha ezt mondaná a láb, itt a láb és a kéz beszélgetését fogjuk végkísérni, mivel ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része-e? A tagjainknak rendelt helye van, tehát a tagoknak rendelt helye van Krisztus testében, hogy ki milyen szerepet, funkciót lát el. Itt a láb beszél a kézhez, és azt mondja, hogy én nem vagyok kéz, bezeg a kéznek, milyen nemes feladatai vannak. Hát sokkal jobb feladatokkal rendeltetett. Én meg itt vagyok lent, mindig csak alul, szagolom az illatokat, és senki nem foglalkozik velem. Mennyivel jobb a kéznek? Néha rám húznak egy cipőt, ha mázlim van, kapok lúttal betétet, vagy levágják a körmet, de mi van velem? Velem senki nem törődik. A kéz meg, az nincs leírva, de elpanaszkodhatna a kéz is, hogy én meg mindig koszos kezeket foglalom, mindig nekem jut a piszkos munka. Észrevetted, hogy mennyire hajlamosak vagyunk panaszkodni a saját helyünket illetően? Akárhol is, tett Isten, hogy megragadjuk azt az oldalát, amiért az nem jó. Pedig Isten rendelt minket a testen belül egy adott helyre. Én nem vagyok annyira fontos, rám nem jut annyi figyelem. Nézd meg, így folytatja Pál 16-os vers. És ha ezt mondaná a fül, most a fül szólal meg, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogy akarta. Ha pedig valamennyien egy tag, bocsánat, ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Mi lenne akkor, hogyha a láb a panaszai miatt azt gondolná, hogy én nem olyan vagyok, mint a kéz, én nem is vagyok része ennek a testnek. A láb rosszul gondolkodna, és nagyot tévedne. Egyetlen hívő sem lehet diszkvalifikált, nem zárhatja ki magát a testből csak azért, mert ő különbözik. A sátán nagyon szereti ezt a gondolatot elültetni a hívők fejébe. Bejön valaki egy gyülekezetbe, és azt ülteti el a fejében, hogy figyelj, itt senki se olyan, mint te. Itt téged nem is szeretnek. Hát nézd már, még mennyire különböznek tőled. Neked itt nincs helyed. Ez a test, te itt nem fogsz jól funkcionálni. A sátán alig várja, hogy ezzel a különbséggel elszigeteljen minket. Hogy te nem vagy olyan, mint a többiek. Pedig pontosan ezt írja Pál a korintusi gyülekezetnek, hogy ezek a fajta különbözőségek, a különböző lelki ajándékok, a különböző szerepek, ezeket Isten rendezte így el. Ott van a kéz, ott van a szem, ott van a fül, az orr, a száj, ott, ahol lennie kell. Van olyan gondolkodás, ami szerintem nem helyes, amikor magunkat mással összehasonlítjuk, és arra a következtetésre jutunk, hogy bezzeg neki sokkal jobb szerepe van. Hát nézd, mindenki más elé kiállhat. Hát ő sokkal látványosabb szolgálatokban van benne. Nézd az ő ajándékait, mennyire izgalmas. Az enyém miért nem olyan? Itt Pál szól az egyes tagokhoz, akik kirekesztve érzik magukat, és azt mondja, hogy ti is részesei vagytok Krisztus testének. Amikor az ellenkezőjét érzed, akkor rosszul érzed. Akkor nem gondolkodsz jól. Nem rosszul érzel, hanem akkor egy olyan dolgot hittél el, amit az ördög akar, hogy elhiggyél. Hogy te elszigetelt vagy. Hogy te nem vagy része Krisztus testének. Az az érdekes dolog Krisztus testén belül, hogy a különbözőségek nem csak hogy elfogadhatóak, hanem teljes mértékben szükségesek. Enélkül a test nem tudna funkcionálni. Képzeld el a testet, ha csak szemből állna. Jól látnál. De mondjuk, hogy változtatnál helyet? Ha a testet csak hallásból állna. Jól hallanál, kétség kívül, de nem tudnál válaszolni. Hogy néz neki az a gyülekezet, ahol nincsenek különbözőségek a szerepekben, a funkcióban, az ajándékokban? Krisztus teste nem tud másképp működni, csak ezekkel a különbözőségekkel. A világ azt tanítja, hogy toleráljuk egymást. Ez nem arról szól, hogy különbözők vagyunk, toleráljuk egymást. A világ ezt úgy tanítja, hogy még a káros különbözőségeket is viseld el. Nem erről szól az, amit Pál mond, hanem azt, hogy különbözővé formált minket Isten, és oda helyezett, ahol lennünk kell. És ez így van rendjén. Lehet, hogy nem vagy ma elégedett. Én nem tudom ezt. Hogy azokkal az ajándékokkal, szerepekkel, azzal a helyen, ahol Isten rendelt. Kíváncsi lennék, hogy elégedett vagy-e. Hogy miért pont én vagyok a láb? Miért pont én vagyok a száj? Miért pont én vagyok a fül? Bezzeg neki sokkal több látványosabb szerep jut, stb. Stb. Miért ő a kéz, miért ő a láb, stb. És nem fogadjuk el azt, ahova Isten állít minket. Nézd meg a 18-as verset. Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben. Egyenként mindegyiket, ahogy ő akarta. Van a testeden ma egy olyan rész, ami fölösleges? Nincs. Nincs olyan tagunk, ami fölösleges lenne. Van, amire többet figyelünk, van, amire kevesebbet figyelünk, de nincsenek fölösleges tagjaink. És a gyülekezetben sincs így. Az alapján, amit itt olvasunk, a kéz nem büszkélkedhet, hogy ő kéz. A lábnak nem kell szégyenkeznie, hogy ő láb. Mert Krisztus rendezte el a tagokat. Az alkotó formált téged olyanná, amilyen vagy, és tett oda, ahol lenned kell. Van egy nagyon fontos dolog még a test működésével kapcsolatban. Az, hogy senkinek, most Krisztus testére gondolj, senkinek sincs meg önmagában minden feladat és ajándék, viszont nincs tag ajándék nélkül. Nincs tag szerep nélkül. Nincs olyan közöttünk, akinek mindene megvan, ez azt jelenti, hogy szükségünk van egymásra, és nincs olyan tag, akinek ne volna ajándéka, vagyis fölösleges lenne. Érted ezt? Ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy szükségünk van egymásra, hogy jól működjünk, és azt jelenti, hogy egyikünk sem fölösleges, hanem helyünk van abban a munkában, amit Isten végez itt. Így folytatja Pál. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem, ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyiket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük, Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva. Minden tag szükséges. Itt olvastuk az előbb, korábban beszéltünk a csalódott lábról, ugye, hogy mi pont én. Itt meg azt mondja a másik, a büszke szem, hogy én vagyok a szem, nincsen rátok szükségem. Mind a kettőt így lerendezi Pál, hogy nincs helye ennek. A 22. versben olvastuk, hogy ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. Vannak olyan tagjaink a testben, amiről el szoktunk feledkezni. Amire nem igazán szoktunk gondolni, mindaddig, amíg nem kezd el fájni. Például ott van a nagy lábadon a kis ujjad. Mennyit szoktál gondolkodni a kis ujjadról, a lábadon? Nem? Addig eszünkbe se jut, hogy létezik, amíg bele nem rúgunk az ágy szélébe. Bezzeg akkor nagyon tud fájni. Vagy mikor gondoltál utoljára a hasnyálmirigyedre? Hogy így gondolkodtál, az elmúlt évben gondolkodtál, töltöttél 5 percet is arra, hogy gondolkodj a hasnyálmirigyedről? Nem szoktunk-e, kivéve ha fáj, vagy valami gond van vele. A lábadat legalább megmosod, nem? Meg fölhúzod rá az oknit, de a hasnyálmirigyed, hát ez a kifoglalkozik. Mégis vajon melyik nélkül tudnál tovább élni? A kislábujjad vagy a hasnyálmirigyed? Azt írja itt Pál, hogy vannak olyan tagok a gyülekezetben, akiknek kevesebb figyelem jut. Akik látszólag nem annyira fontosak. És azt mondja, hogy pontosan ezek azok a tagok, aminek nagyobb ékességet szán, nagyobb tiszteletet szán. Ők valójában még fontosabbak a test működéséhez. Ebben a gyülekezetben vannak, akik úgy szolgálnak, akik minden héten a szemetek előtt vannak. Többek között én is. De vannak olyan szolgálók, olyan emberek, akik az ajándékaikat szolgálnak itt a testben, akiket nem láttok. Akik olyanok, mint a hasnyálmirigy, hogy ne sértődj meg, hogy ezt mondom, de így eszünkbe sem jut, hogy az kell, hogy jól működjön a test. De ha ők nem lennének, nagyobb kárt szenvedne a gyülekezet, mint azok, akik itt állnak előttetek hétről hétre. Vannak olyan tagjaink, amik nem sok figyelmet kapnak. Isten mégis azt mondja róluk, hogy ők nagyobb megbecsülésben részesülnek. Vannak olyan tagjaink, amit fölöltöztetünk, hogy mások elől eltakarjunk, nem akarunk megmutatni azokat. És mégis valójában nagyobb tiszteletben tartjuk azokat, mert elrejtjük, gondoskodunk róluk. Így működik Krisztus teste is. Vannak olyan testvérek ma, akik lehet, hogy nem érzik fontosnak magukat, az ajándékaikat. hogy hát én, amit én csinálok, az nem is olyan fontos. És mégis Isten azt mondja, hogy a te helyed fontosabb még, mint az, akit láttok magatok előtt szolgálni. Nézd meg a 23-as verset. Azt mondja, hogy és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül. És amelyeket ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva. Isten így alkotta meg a testet, és azok a tagok, amik látszólag nem kapnak annyi megbecsülést, azokról Isten gondoskodik, hogy megbecsülésben részesedjenek. Miért? 25-ös vers. Hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Hogy ne legyen meghasonlás, hanem a testben egység legyen. Ha te látható szolgálatban vagy, ne legyél büszke. Hogyha nem vagy látható szolgálatban, mások szem előre rejtve, hogy ne szégyenkezz. Miért? Mert Isten rendezte így, hogy kölcsönösen a tagok gondoskodjanak egymásról. Pálnak annyira tetszik, amit mond, mert lehetne ezt a fejezetet úgy olvasni, hogy ez egy ilyen elméleti gondolkodás, egy ilyen elméleti eszmefuttatás. Jaj, Pál, tök jó az a hasonlat. De tudod, hova érkezik meg? Azt mondja, hogy azért van így, azért vannak a különbözőségek, és gondolkozz itt a gyülekezetben is, mennyire különbözünk, azért van így, hogy törődjünk egymással. Hogy egyik tag törődjön a másikkal. Pont ez szokott a bajunk lenni, nem? Hogy jaj, annyira különbözik tőlem, hogy most hogy szólítsam meg? Hogy ő nem olyan, mint én, hát most hogy fogunk mi egyáltalán kapcsolatba kerülni? És azt mondja Pál, hogy azért különböztök, a célja a különbségeiteknek az, hogy törődjetek egymással. Én szeretném, ha ezt ma megértenénk, és átlépnénk egy ilyen gátat. Hogy én csak azokhoz vagyok hajlandó oda menni, akikkel könnyen szót értek. Vagy akik olyanok, mint én. Mi lenne, ha úgy látnánk a különbözőségeinket, hogy Isten azért tette különbözővé ezt az embert, hogy ő meg tudjon áldani engem, és én meg tudjam áldani őt. Mert lehet, hogy nekem olyan ajándékaim vannak, ami benne nem működik. Lehet, hogy Isten azért ajándékozott meg engem így, mert ezzel meg tudom áldani őt. És lehet, hogy őt azért tette ilyenné, mert szükségem van rá, hogy ő úgy áldjon meg, ahogy Isten megajándékozta. Mert a test különböző tagokból áll, de mégis egy. A tagok csak együtt tudnak működni. És szeretnék még valamit mondani, így a testről. Ugye van különböző tagjaink, a szemünk, a fülünk, a szánk, stb. Stb. Ezek, ha belegondoltok, nem csak magukat szolgálják. A kezem az nem csak magát mossa meg, hanem az egész testemet. A kezem, amikor megtámadnak, nem csak magát védi meg, hanem az egész szervezetet. A szív, ami bennem dobog, az nem csak önmagának pumpál vért, hanem az egész szervezetemnek. De néha megtörténik az, hogy úgy dönt a testünk egy tagja, hogy én nem szolgálom a testet. Én magamat fogom szolgálni. Én azért fogok funkcionálni, hogy én jól érezzem magam, hogy én tápláljam magam, hogy én növekedjek, és nem fogom a testet szolgálni. Tudjátok, hogy nevezik ezt a fajta tagot? Ráknak. Ami kivonja magát ebből a közös működésből, és azt mondja, hogy én megyek a saját fejem után. Én magamat fogom táplálni. Ne legyünk ilyen rákos eleme Krisztus testének. És ne bántódj meg, hogy ezt a szót használom. Mert ez a funkcióját írja le, aki csak saját magának létezik. Aki nem törődik mással. Aki azért jár, hogy kapjon, de nem ad soha semmit. Aki élvezi, hogyha ő kap, de nem hajlandó nyitni mások felé. Spurgeon mondta ezt, hogy ennek a gyülekezetnek mondja a sajátjáról, minden tagja legyen dolgozó. Minden tagja legyen olyan, aki ad. Hogy ne legyen senki, aki henyél. Hogyha valaki csak azért jön, hogy egyen, igyon, és ne adjon semmit, ilyen embereknek van sok más hely is a világon. De ide az jön, aki adni akar, mondta a saját gyülekezetéről. Általában a legpanaszkodóbb emberek egy gyülekezetben azok, akik a legkevesebbet teszik másokért. És akik a legtöbbet hajlandók tenni másokért, általában azok a legcsendesebb szolgálók. Ne legyünk olyanok, mint a rákos rész a testben, akik fogyasztók, de nem adnak soha abból, amit ők kaptak Istentől, az ő ajándékukból. Mondok neked valamit. Figyelj rám, kérlek. Amilyen te vagy, te egy megajándékozott ember vagy. Fedezd fel az ajándékod, fedezd fel a képességeit, és azzal áldj meg minket. És észre fogod venni azzal, ahogy adsz, Isten még többet fog adni azért, hogy még több embert áldhass meg. Sőt, te magad ebben a folyamatban megtapasztalod a megelégedést. De az az ember, aki azt mondja, hogy nem adok, én kapni akarok, az előbb-utóbb nem is fog tudni semmit adni, és ő maga is egy éhes, szomjazó ember lesz, aki nincs megelégedve. Itt a végén Pál összefoglalja, mert ti is nagyon várjátok, hogy Pál foglalna össze. Ti pedig Krisztus teste vagytok, 27. vers, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyek először apostolokká rendelt az Isten, az egyházban másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok, mindnyájan proféták, mindnyájan tanítók, mindenképpen van csodatévő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, mindnyájan szólnak nyelveken, mindnyájan meg tudják azt magyarázni. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Pál itt a végén összefoglalja, és azt mondja így a 27. versben, hogy ti együtt különböző tagokként Krisztus teste vagytok, és mindenki a maga képességével, a maga helyén szolgálhatja Istent. És felsorol ezekből néhányat. Azt mondja, hogy először rendeltek néhányan apostolokká. Egy picit beszéljünk ezekről, jó? Nem fogok hosszan, de egy picit beszélni kell. Az apostolok, azok különleges nagykövetei Istennek. Ugye volt Jakab, János, Péter, Tamás, stb. Ők Jézus apostolai voltak, 12-en. Ebbe a csoportba már senki nem csatlakozik. Ők Jézus apostolai. De azt gondolom, hogy Isten ma is ad apostoli feladatot a hívők közül, ami azt jelenti, hogy különleges nagyköveti feladatot lát el. Na az már gáz, hogyha valaki azt mondja, hogy én apostol vagyok. Nem jó, hogyha valaki ezt a címet magára aggatja. Nigériában találkoztam egy apostolra. Ha amikor ezt a címet hallod, akkor jó vakodj. De attól függetlenül Isten szán ilyen szerepet, például mondhatnám Billy Graham, mint egy ilyen nagykövet, képviseli a kereszténységet nagyon sok fórumon, nagyon sok felekezetben. De hogy ma valaki apostolnak hívja magát, az gáz. Kivéve én. Nem, hogyha ezt tőlem hallod, akkor futás. Jó, légy szíves, akkor gyorsan el. És ugyanez azt mondja, hogy másodszor prófétákkal. Erre ugyanígy igaz ez. Volt egy helye annak a történelemben, amikor Isten megalapozta ennek a szolgálatnak a helyét. De ma is had Isten ilyen ajándékot, hogy valaki prófétai lélekkel szólhat. De szerintem elég gáz, hogyha valaki prófétának hívatja magát. Ma is Isten ad ilyen üzenetet. Prófétai szóval lehet szolgálni. De ha valaki prófétának akarja hivatni magát, annak ugyanaz a mérce, mint az igében. Tudod, mi volt a mérce a prófétáknak? 100%-os pontosság. Márpedig, ha valamiben tévednek, akkor jobb, ha futnak, mert kövezés volt a következménye. Szerintem így jobb nem használni ezt a címet. De hogyha valakinek Isten ezt az ajándékot adja, szolgáljon vele. Aztán mondja, hogy vannak tanítók, csodatévő erők, gyógyításra adott ajándékok, erről már beszéltünk. És azt mondja itt a következő, hogy gyámolítás. Ez egy jó kis szó, nem? Gyámolítás. Mit jelent ez? Lefordítom, a Tamás féle fordítás az azt mondja erről, hogy segít a többieknek. Így már azért könnyebb érteni, nem? Segít a többieknek. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy előtte az a szó áll, hogy gyógyítás, lelki ajándék, nem? Ez mennyire magasztos. Hogy odamész valakihez, uram, gyógyíts meg, meggyógyul, föláll, föltár, stb. Segítséget nyújtani valakinek? Hát ez milyen lelki ajándék? Hát ebben semmi dicsőséges nincs. És érdekes, hogy Isten előtt a kettő ugyanolyan dicsőséges. Mint a gyógyítások ajándéka és segítséget nyújtani valakinek a lélek ajándékából. Nem olyan szenzációszerű, de annak az embernek, akinek az a segítség kell, annak óriási áldás lesz. És az előzőek fényében mondhatom azt, hogy olyan nagy szükségünk van olyan emberekre, akik a lélek által megkapják a segítségnyújtás ajándékát. Ha ők nem szolgálnának a gyűliben, nagyobb kárt szenvedne a gyülekezet, mint ezek a látványos lelki ajándékok hiányában. Isten hívja el ilyen ajándékkal embereket. Aki valaki oda megy egy testvéréhez, és nyújtja a karját neki, hogy gyere, és segítek neked. Nem mindenkit hív el Isten az első sorba. Engem elhívott lelki pásztornak, hogy többet legyek itt a szemetek előtt. Lehet, hogy mindegy. De valakit nem ide hív el Isten, hanem lehet, hogy arra hív el, hogy engem segítsen. És az ő elhívása arra szolgál, hogy segítse, hogy én szolgálni tudjak felétek. Emlékeztek Mózes történetére, amikor fönn volt a hegyen, és imádkozott Izraelért? Ez a kézfeltartós ima. Emlékeztek, amikor fönn volt a keze, akkor jól állt a csata, amikor leengedte a kezét, rosszul állt. És Áron is Húr észrevette ezt a dinamikát, és odaléptek Mózeshez, és föltolták a karjait. Segítettek Mózesnek, hogy nyerjen Izrael. Ha nem mentek volna oda, akkor csúfos vereség lett volna a vége. Mennyire szükség van emberekre, akik meglátnak mást, és így föltolják a karjait. Ja, látom, hogy fáradt vagy testvérem, szükséged van segítségre? Vagy Jonatán, amikor megtámadta a filiszteusokat, mondja az ige, by the way, hogy volt egy fegyverhordozója is. Még a nevét sem mondja az ige. De ha ő nem jött volna, lehet, hogy Jonatán se indul el. Lehet, hogy téged egy ilyen segítségnyújtónak hívott el Isten. És nagyon, nagyon, nagyon értékes Isten előtt ez az ajándék. Akik oda tudnak lépni valaki mellé. Van egy nagyon egy szeretett regény, ez John Bunyannak a Zarándok útja című könyve, egy klasszikus keresztény könyv, olvasd el. A főhőst úgy hívják, hogy keresztény, és minden egyes szereplő a könyvben egy ilyen allegórikus szereplő, így a neve elárulja, hogy ki ő a könyvben. És azt olvassuk erről a főhősről, keresztényről, hogy megy az útján, a Zarándok útján, és eljut a kétségek mocsarába, és belesüllyed a futóhomokba, és nem tud kijönni. És tudjátok, hogy kilép oda hozzá egy ember, akit úgy hívnak, hogy segítség. És kinyújtja a kezét, megfogja, és kihúzza. És azon a ponton az az ember annyira hálás, a keresztény, azért az emberért, aki odalépett hozzá, és kihúzta. Volt ilyen ember az életedben, aki a szükség idején, a kétségek mocsorában, a mélypontodon odalépett hozzád és kihúzott? Mennyire hálásak vagyunk ezekért az emberekért? Legyünk mi is egy ilyen ember. Ha Isten adott egy ilyen ajándékot, használd bátran. Hagyj Tamás, de ebben nincs semmi dicsőséges. Bezzeg, ha valaki profétál. Hó! Abban nincs semmi dicsőséges kiseperni a gyülekezet előszobáját. Használd Isten dicsőségére, neki ugyanolyan dicsőséges. Nyelveken szólás, beszéltünk róla, és még sok szó lesz róla, az 1 Korintus 14-ben. És itt utána Pál felsorol egy csomó kérdést, és nem ad rá választ. De nem véletlenül teszi ezt. Azt mondja, hogy mindenki profétál, mindenki apostol, mindenki tanító, mindenki csodatévő erőt kap, stb. És nyilvánvalóan a válasz az, hogy nem. Mindenki nyelveken szól? Nem. Húha, itt megrengettünk valami nagy veszélyes tanítást, mert vannak helyek, ahol azt mondják, hogy már pedig aki nyelveken szól, azt nem töltötte be Isten lelke. Mindenkinek úgy adja a lélek, ahogy akarja. És a 31-es vers, most elértünk a végéhez, de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Hú, ez tök jó hangzik, nem? A fontosabb lelki ajándékok. Akkor most Tamás, most jön egy rangsor, hogy na, ez egy 10 pontos, ez egy 8, ez egy 5, vagy mik a fontosabb lelki ajándékok? Hát a segítségnyújtás, ez biztos nem, hát ez milyen ciki már, bezög a profétálás, attól sokkal lelkibbnek fogok tűnni. Mik a fontosabb lelki ajándékok? Mi a legjobb? Szerintem az, amire éppen szükséged van. Az a fontosabb lelki ajándék, amire éppen most szükséged van. És azzal kapcsolatban imádkozhatsz, hogy Uram, azzal az ajándékkal ajándékozz meg engem, amivel itt ma be tudok tölteni egy szükséget. Amivel ma én áldás lehetek Krisztus testében. Amivel ma itt a Váci Golgotában engem használni tudsz. Ez a legfontosabb lelki ajándék. Azt mondja Pál, hogy de törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Mi az, amire szükségünk van? Figyelj, tesóm, én azt mondom neked, kérjed a lelki ajándékokat. Sőt, Pál mondja is majd, buzdít minket erre. De a legjobb mód ezt kérni az, hogy csak elérhetővé teszed magad Isten előtt. Azt mondja, hogy Uram, így, amivel szeretnél, ajándékozz meg. Amit te szeretnél adni, azt ad nekem. Tamás, én nem tudom elérhetővé tenni magam, ez nem, de tudod. Kérd, Uram, add nekem azt az ajándékot, amit te szeretnél adni. Törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, és azt mondja, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Mi ez? Ez lesz majd az 1 Korintus 13. Egy olyan életvitel, amiben nem az ajándékokra koncentrálunk, hanem annak a szeretetére, akitől kapjuk. Nagyon sok keresztény itt téved, hogy elkezd koncentrálni az ajándékokra, és elfelejti, hogy kitől kapja. Nem az nem annak örül, aki adja, hanem annak, amit ad. Pedig azt mondja Pál, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat, a szeretet útját. Isten útja ez, akitől ezeket az ajándékokat kapjátok. Sok helyen elkezdik magát az ajándékot favorizálni. Arról szól minden, a lelki ajándékok. És elfelejtik, hogy kitől kapják, és hogy miért kapják. Tudod, hogy mik az ajándékok tulajdonképpen? Isten kifejezései arra, hogy szeret minket. Ahogy minket valamivel megáld, és ahogy minket használni akar, hogy másokat megáldjunk. Ezek az ajándékok, amit itt felsoroltam, mind Isten szeretetének a kifejezései. Az összes. A lelki ajándékok olyanok, mint egy edények. Egy hordozó valami, amiben Isten beleönti a szeretetét, és amin keresztül ki akarja önteni ránk. Nem az edény a fontos, hanem amit az hoz, amivel az kommunikál, amit Isten azáltal ránk önt. Besétálsz egy raktárba, ami akkor, mint egy hangár, hatalmas épület, és tele van dobozokkal, és odalép valaki hozzá, hogy nézd, mennyi minden van ebben a raktárban, és te le vagy nyűgöző, hogy azt a mindenit, hát itt aztán van cucc, és mi van a dobozokban? Semmi. De nézd, mennyi dobozunk van, azt a mindenit. De a dobozokban semmi nincs. Ilyen az, amikor az ember elkezd koncentrálni magára az ajándékra, és elfeledkezik, hogy miről szólnak azok. Egy csomó minden, de üres. Ha nem azzal foglalkozunk, amire Isten adja. A legkiválóbb út, hogy Isten kifejezze a szeretetét ezek által. Ne kövessük el azt a hibát, hogy így túlságosan az ajándékra nézünk, és nem vesszük észre azt, aki adja. A lényeg lesz majd az a szeretet, ami minket megajándékoz, aki minket használni akar. Isten döntse el, hogy ezt milyen dobozba akarja csomagolni. Hogy milyen edényben akarja ezt kijönteni ránk. Ha szeretnél ezért imádkozni, nagyon jó, hogy teszed. Kérjél ajándékokat. De ne felejtsük el, hogy ez a célja. És a Korintus időben ezt elfelejtették. Hogy ezen keresztül Isten a szeretetét önti ránk. Ez Istenről szól. Mennyi, Atyán, köszönjük neked ezt a fejezetet. Köszönjük ezt a képet a testünkről, Uram. És mi nem csak a fejünkben szeretnénk érteni ezt, hanem kérjük, hogy engedd, hogy a szívünkig hatoljon, hogy úgy tekintsünk egymásra, hogy a testvérem ugyanannak a testnek a része, mint én. Hogyha őt megáldom, abból az az én javamra is lesz. Ha neki fáj valami, az nekem is fáj. És köszönjük, Uram, hogy ajándékokat adsz arra, hogy egymást megáldjuk. És minden egyes tag fontos ebben a testben. Én imádkozom a testvéreimért, magamért is, hogy felfedezzük azt a helyet, Uram, ahol minket használni szeretnél. Hogy felfedezzük az ajándékainkat, Uram, amit nekünk adtál, vagy nekünk akarsz adni. Arra bátorítasz az igédben, hogy kérjük buzgón a lelki ajándékokat, Uram, mi vágyunk ezekre. De nem szeretnénk neked megmondani, hogy mit kell nekünk adnod. Uram, azzal ajándékozz meg, amivel leginkább áldást tudunk lenni. Azoknak az embereknek, akik itt vannak most, kézzelfoghatóan. És kérlek, Uram, hogy segíts átlépni, Uram, azon a szemléleten, hogy ha valaki különbözik tőlünk, Az, ahhoz nem lehet semmi közünk. Uram, te szerkesztettél a különbözőségeinkkel együtt egy testé. És segíts, hogy ez a gyülekezet megélje ezt a működésében, Uram. Hogy szeressük egymást. Hogy használjuk az ajándékainkat egymás áldására. Hogy átlépjünk falakon. Átlépjünk ilyen előítéleteken. Hogy oda tudjunk menni egymáshoz. Szerethessük egymást, Uram. Nem csak szóval, hanem valódi tettekkel, Uram. Kitartóan, képmutatás nélkül. Köszönjük ezt a témát, Uram. Köszönjük, hogy beszélhettünk róla. Tedd elevenné ezt számunkra, Uram. Hadd forogjon bennünk az egész hét során. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk. Hogy hozzád tartozunk. Hogy az életünk már a tiéd. Áld meg a közösségünket, áld meg itt az délutánt, Uram. Legyen az a te dicsőségedre, Jézus nevében. Amen. Isten áldjon titeket, hogyha valaki